Tamás arra kért, hogy csatlakozzak a apostolok cselekedetei sorozathoz, amit örömmel teljesítek is. Az a rész, ahova elérkeztetek a múlt héten, az a 21. fejezet és a 17-estől 26-os versig szeretném felolvasni Isten igéjét. Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogadtak a testvérek. Másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is jelen voltak mindnyájan. Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a pogányok között az ő szolgálata által. Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá. Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak ezen a helyen a zsidók között, akik hívők és mindnyájan rajonganak a törvényért. Rólad pedig azt hallottuk, hogy a Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között lévő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek. Mi tehát a helyzet? Mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél. Tedd hát azt, amit mondunk. Van nálunk 4 férfi, akik fogadalmat tettek, vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket, így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit hallottak, hanem magad is megtartod a törvényt, és azt szerint élsz. A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Akkor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat, a következő napon elvégezte velük együtt a tisztulási szertartást, bement a templomba és bejelentette, hogy mikor telnek le az ő tisztulásának napjai, addig pedig mindegyikükért bemutatják az áldozatot. Imádkozzunk. Drága Istenem, szeretnénk dicsőíteni téged, szeretnénk felemelni a te nevedet, és szeretnénk a te szent lelkedet kérni arra, hogy jöjj közénk, elevenítsd meg ezeket a verseket, hadd tudjunk belőle személyes üzenetet venni a saját életünkre nézve is, és kérünk, Urunk, hogy áld meg a te igédnek a tanulmányozását. Jézus nevében, ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Akik nem voltatok itt minden vasárnap a Trinity gyülekezetben, azoknak is szeretnék egy pár szót mondani az apostolok cselekedeteiről. A 12.-13. fejezettől kezdődően gyakorlatilag Pál apostol missziós tevékenységén mehetünk végig. Látjuk azt, hogy milyen sok nehézség éri Pált ezekben az időkben, de milyen sok áldás követi az ő misszióját, bárhol is megjelenik. Voltak, ahol rövidebb időt töltött, volt, ahol hosszabb ideig tartózkodott. Általában mindenhol úgy kezdte, hogy bement a zsinagógába, ahol volt zsidó közösség, ott először a zsidókkal kezdte, és amikor ott már túlságosan a komfortzónájukat tiporta Pál, akkor általában onnan kizavarták, és akkor elkezdett a pogányok felé is missziózni. Tehát bárhova is ment, ott először a zsidóság körében szerette volna hirdetni Jézus Krisztust, mint messiást, mint megváltót, mint élő és feltámadt Istent, és aztán általában voltak a zsidók közül is megtérők, és a nem zsidók közül is sokszor görögöknek, mert görög nyelv volt a hivatalos a római birodalomban, akkor az volt a kultúrának a nyelve. Görögökként hivatkozik rá, vagy a pogányokként, ami ugye a nem zsidó hitbeli gyökereket jelenti. Tehát a görögök pogányok között is missziózott. Azok alatt, az évek alatt, ameddig ezeket a missziós utakat tette, rengeteg helyen érték komoly megaláztatások, volt, hogy megverték, kalodába zárták, volt, hogy megpróbálták megkövezni, de túlélte Isten csodájára. Tehát azért volt sok olyan helyzet, amikor bizony nagyon rezgett a léc, hogy ezt túlélje, kibírja-e, kiszabadul-e a börtönből időben, vagy ott fog meghalni. Tehát Pál egy harcedzett ember volt. Mégis mindig az volt előtte, hogy én az Isten evangéliumát szeretném terjeszteni. Pál apostol egy sarkalatos személye a Bibliának, és hogyha sokat foglalkozunk vele, akkor időnként kicsit új felismeréseket szerezhetünk vele kapcsolatban. Én is, mióta hívő vagyok, 13-4 éve azóta sokszor foglalkoztam már Pál apostollal, és mindig picit másként látom, most kicsit fanatikusként apostrofálnám őt, aki megy előre, mindegy, hogy mi történik, ő megy előre, mert lát egy célt. Ahogy megy előre, most ti úgy ültök, hogy látjátok a keresztet. Ő is általában így ment. Lehet, hogy nem látta mindenhol kirakva, de mindig a szem előtt volt a kereszt. Hogy ő erről akar beszélni. Mondja is az egyik levelében, hogy nem akarok semmi másról tudni közöttetek, csak a megfeszített és feltámadt Krisztusról. Hogy Jézus Krisztus egy olyan Isten, aki elvitte a bűneinkért az árat, fölvitte a keresztre, de feltámadt, és új életet adott számunkra. Új kapcsolatot alakított ki Isten és emberek, Isten és teremtménye, Isten és megváltottjai között. Helyreállította azt a kapcsolatot, ami megvolt az embereknek a paradicsomban az Istennel. Amikor azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy hűvös alkonyatkor járt, kelt az Úristen a mennyben, és beszélgetett személyesen az emberrel, és az emberek a feleségével. Ez a kapcsolat volt az ideális, ez megtört, megszakadt a bűnesetkor, és ezt helyreállította Krisztus az ő halálával és feltámadásával. És erről akar mindig beszélni Pál. Erről a kapcsolatról, hogy Jézus a feltámadt Isten, mert neki olyan mértékben változtatta meg az életét, a szívét, a gondolkodását, a preferencia rendszerét, azt, hogy mit lát az életről fontosnak, és mit akar a jövőjével kezdeni, mindent megváltoztatott Jézus az életében. És emiatt az egész életét erre szánta, hogy Jézusról beszéljen. És mindegy, hogy mi fog rá várni. Valószínűleg, amikor már az 5., 10., 15. városba ment, és mindenhol azt tapasztalta, hogy a végén úgyis elkergetik, egy-két helyen volt, ahol végülis békességben mehetett tovább, ahol rábízta a munkát másokra, de azért sokszor az volt, hogy már túl sok volt az igéhez való ragaszkodás, az a fanatikus, én csak is Krisztust akarom képviselni. És hogyha te valamihez nagyon ragaszkodsz, az egy idő után ellentéteket szülhet más emberek között. Egy barátom, Kotán Norbert, a Forrás gyülekezet egyik presbitere, mondta azt a gondolatot, hogy ha olyan keresztény vagy, hogy nem üldöznek, akkor nem vagy elég közel Jézushoz. Mert Jézust üldözték, Jézus tanítványait üldözték, a 12 tanítványból 11-et megöltek a hitéért. Ha nem vagyunk közel Jézushoz, akkor minden rendben van, akkor nem piszkálnak bennünket. Akkor nem lesz furcsa vagy radikális a mi hitünk. De ha engedelmeskedünk a Bibliának, akkor abból lehetnek kritikák, lehet, hogy összesúgnak a hátunk mögött, hogy ők milyenek. Lehet, hogy a szemünkben mondják azt, hogy bolondság, amit csinálsz, vagy amilyen értékekhez próbálsz kapcsolódni. És ilyenek történhetnek velünk is, hogy a munkakörnyezetünkben, vagy a családunkban, vagy bárhol azt mondhatják, hogy ez már túlzás, amit csinálsz. Nyilván az embernek kell a saját életére, a felelősségei köreire is figyelni, de az Isten igéhez igazítjuk az életünket, mint mérősinórhoz, mint egy tökéletes viszonyítási ponthoz. Az előző heti ige szakaszban egy különleges helyzetbe érkezett Pál és az ő munkatársi csapata. Véget ért egy nagy missziós út, és Pál apostol fejébe vette, hogy ő elmegy Rómába. Elmegy Jeruzsálembe. Rómába is szeretne eljutni, de először Jeruzsálem az, ami az ő fókuszában van. És találkozott más hívőkkel, más prófétákkal, más tanítványokkal a múlt vasárnapi szakasz szerint, ahol egymást bátorították, egymás szolgálatára felüdültek, és egy ilyen kis vihar előtti csend, egy megnyugvás, egy feltöltekezés, egy wellness hét volt az Pál munkatársai számára. És bejutunk a mai történettel egy olyan szakaszba, ahonnan kezdve már nem Pál kezében van a gyeplő, már nem ő irányít, már nem ő mondja azt, hogy merre megyünk. Még ebben a történetben nem kötözik meg, de a következő fejezet címe már ott van, hogy Pált megkötözik. Ideig jut a történet, mert elindul egy olyan szakasz, ahonnan már Pálnak egy viszontagságos, üldözésekkel teli, hosszú börtönök, meghallgatások, helytartókhoz cipelés és sok nehéz szakasz jön az életében. A proféták, akikre utaltam, hogy találkozott velük, mind elmondták azt, hogy Pált meg fogják kötözni Jeruzsálemben. Mondják, hogy ne menj oda, Pál, mert veszedelmek várnak rád. De ő azt mondja, hogy én mindenképpen elmegyek Jeruzsálembe. Engem most csak ez érdekel. Azt is mondja, hogy én akár meghalni is kész lennék Jézusért. Mert most az a feladatom, hogy elmenjek Jeruzsálembe. Ezt érzi most feladatának, felelősségének ez a következő lépés, hogy elmenjen Jeruzsálembe, és ott megtegye azt, amit az Isten kér tőle. Nem tudja, hogy mi lesz az pontosan. De megy, és az Istent akarja követni. Képzeljétek bele magatokat a történetbe. Az Isten azt mondja, hogy menjél Jeruzsálembe. De lehet ez más is. Menj be a szomszédodhoz, akivel haragba vagy. És mindenki azt mondja, hogy ott téged megkötöznek, megvernek, rossz lesz neked, ne menj oda. De az Isten azt mondja, hogy menjél. Egyrésztről valószínűleg lennének egy csomó harc bennünk, és Pálban is voltak harcok, hogy tényleg meg kell ezt tennem, tényleg jó lesz ez nekem. Vagy ha nem lesz jó nekem, de legalább kibírom-e. Illetve amikor megy Jeruzsálembe, akkor vajon hogy néz az emberekre? Vajon ki lesz az, aki rám támad? Vajon ki lesz az, aki miatt engem megkötöznek? Vajon valakivel lesz egy konfliktusom? Vagy egyszerűen korholt vádak miatt lesz egy koncepciós per ellenem, és elítélnek? Úgy, mint ahogy tették ezt Jézussal? Vagy megköveznek, mert túl radikálisnak tűnnek, mint ahogy tették ezt Istvánnal, amikor ő még a másik oldalon volt? Jól emlékszik erre a történetre. És vajon kik lehetnek veszélyesek párra nézve? Ugye általában, amikor elment egy városba, akkor ott a zsidók hördültek föl leginkább Pálnak a szolgálatára, mert ugye a zsidó vallásról szerette volna eltéríteni az embereket egy számukra új vallásnak, mert akkor ők nem ismertek föl mindannyian, hogy ez csak a zsidó vallásnak a kiteljesedése, és az, amiről eddig is szólt az írás, hogy jön majd a messiás. Viszont itt Jeruzsálemben van egy komoly keresztény gyülekezet már. Tehát itt nem arról van szó, hogy úttörésre lenne szükség. De mégis, mivel már sokszor kapott hideget-meleget a zsidó vallási vezetőktől, azért itt is kell tartania a zsidó vallási vezetőktől. Aztán valószínűleg tart a néptől is, hogy a nép egyszerűen felzúdul ellene, és megpróbálják majd őt valamilyen módon jobb belátásra téríteni. Illetve a római katonaságtól is félhetett, az akkori titkos szolgálat biztos hamar megtudta azt, hogy Pál megérkezett Jeruzsálembe, és mindenhol felfordulást okozott, akkor itt is figyelni kell rá, hogy nehogy bajt csináljon, hogy miatta csődület legyen. Tehát sok mindenkitől félhetett. Abba biztos volt, hogy akar találkozni a jeruzsálemi keresztény gyülekezet vezetőivel. És meg is történik ez rögtön az első versben. Oda megy Jakabhoz. Jakabról tudjuk, hogy az Úr testvére. Tehát ez nem az a Jakab már, aki tanítvány volt, mert őt már kivégezték, hanem ez az a Jakab, aki Jézusnak volt a testvére. Ő volt akkoriban már a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője. És ott voltak mellette a vének is, tehát az egész gyülekezeti vezetőség. És Pál beszámol arról, hogy mit tett Isten a pogányok között az ő missziós csapatának a munkájára. Beszámol arról, hogy milyen nagy áttöréseket láttak, milyen csodákat tapasztaltak meg, hogy kiszabadultak börtönökből, hogy tömegek tértek meg, és virágzik az Isten országa, virágzik az evangélium hirdetése, térnek meg az emberek, már nem csak Kis-Ázsiában, hanem átjutottak Görögországba is, Európába, és növekszik növekszik a kereszténység. És mi a válasz erre a gyülekezet vezetőinek? Azt mondják, hogy dicsőítették az Isten. Dicsőség az Úrnak, testvérem. Hát, ilyen nagy dolgokat hallunk. De jó. De folytatódik a mondat. De van egy kis probléma. Hát miket hallunk rólad? Az a hír járja mindenhol, hogy arra akarod rávenni a zsidókat, hogy térjenek el a törvényektől. Ez nem lesz így jó. Lehet, hogy pont tőlük nem várta volna a támadást. Lehet, hogy azt várta volna, hogy végre eljutok egy olyan városba, ahol van egy gyülekezet. Ahol majd megértenek engem. Ahol majd örülnek annak, hogy milyen nagy munka történik. Lehet, hogy el is várta volna azt, vagy nem tudom, mert ilyen mértékben nem ismerem Pálnak a személyiségét, hogy várta volna elő bármi dicséretet. De hogy amikor ő először megy a gyülekezetbe, akkor azért biztos kíváncsi volt, hogy milyen lesz. Hogy itt most megérkezek, mint egy távolról jött, kicsit megfáradt apostol, akit bemutatnak, hogy itt van Pál, akinek a szolgálatára megtértek emberek, fogadjátok őt szeretettel, ha van valami bajotok, menjetek hozzá imádsággal, mert Isten szent lelke ott működik benne, vagy egyszerűen csak azt mondják, hogy testvérünk, mondd el mindenki számára azt, amit megtapasztaltál, hadd tudjunk bátorodni együtt, de nem. Bizonyítania kell Pálnak, hogy hűséges a zsidó törvényekhez. Hogy mindez a hír, amit hallanak Jeruzsálemben róla, az nem igaz. Nyilvánvalóan sokféle hír terjed róla, mert egyrésztről jönnek a zsidóktól, a felháborodott zsidóktól a hírek, hogy ez a Pál, ez felforgatja a világot, romba dönti a tanításunkat, nem veszi figyelembe a mózesi törvényeket, felbújt mindenkit arra, hogy térjenek el a zsidó vallásról, jönnek ezek a hírek. De a keresztényektől is jöhetnek a hírek, hogy itt van a Pál, akinek a szolgálatára, meg az ő munkatársainak a szolgálataira térnek meg az emberek, gyógyulnak meg az emberek, pogányok, zsidók egyaránt, működik a misszió. De mégis azt látjuk, hogy Pál apostolnak be kell állni a sorba. Arra kötelezik, hogy végezze a tisztulási szertartást, mert tisztátalanná vált azzal, hogy még együtt evett nem zsidókkal, és bizonyítsa be a helyi zsidóból lett keresztényeknek, hogy ő hithű a törvényekhez. Sőt, még azt is írja, amin én külön megakadtam, hogy vedd magad mellé ezt a négy embert, végeztesd el velük együtt a tisztulási szertartást, és vállald a költségeiket. Tehát köszönjük Pál, hogy idejöttél. Van itt négy ember, légy fizes ki az ő cehjüket is, hogy ők is elvégeztessék az áldozatot. Ez már azért a nem túl szíves fogadtatás kategóriája, hogy ha már idejöttél, akkor a rezsinkben van egy kis tartozásunk, légy fizes ki. Ez szinte már megalázó, hogy itt van Pál, akinek a szolgálatára nem csak akkor, hanem ma is tömegek bátorodnak fel. Akinek a levelei, a gondolatai, az Istenről alkotott képe, az, amit ő teológiailag leírt és meghatározott abból, hogy mit, hogyan ismert meg Istenből, az meghatározó és megkerülhetetlen a 2000 évvel későbbi hívők életében is. És azt mondja, hogy fizest ki még ennek a négy embernek is a költségeit. És utána végezd el mindazt, amire kérünk. De azért azt is hozzáteszik, hogy már kihirdettük azt, hogy a pogányoknak csak ezt a négy törvényt kell megtartaniuk, amiben határozott az apostoli tanács. De hogy külön kezelik még azt, hogy aki zsidóból lett hívő, az tartsa meg az egész törvényt. Aki pogányból lett hívő, ott már elérték azt, hogy annak ne kelljen az összes mózesi törvényt megtartania. De Pál apostol nem elég az, amit ő tett eddig, hanem bizonyítania kell azt, hogy ő kész ebben a gyülekezetben is jó testvér lenni. Amikor itt tartottam az olvasásban, gondolkoztam, hogy én mit tennék Pál helyében? megtenném? Vagy rögtön elkezdeném tanítani az elveimet? De ahogy látom Pált, hogy hogyan indít minden egyes helyen, ahova megérkezik, hogy hogyan keresi a kapcsolódási pontokat, úgy láttam, hogy nagyon egyértelmű, hogy így fog cselekedni, mint ahogy teszi. Hogy nem érdekli az ő pozíciója, nem érdekli az ő tapasztalata. Kész beállni a sorba utolsóként, hogy én is megteszem azt, amire kértek. Megteszem azt, amit ti itt szabályként tartotok. Mert Pálnak az a legfontosabb, hogy közös nevezőt találjon az emberekkel. Hogy utána el tudjon kezdeni beszélgetni velük. Miről is szól a közös nevező? Kis matek óra. Nem lesz egyetemi szint, csak alsóbb szintű. Hogy lehet összeadni két tört számot? Hogy tudom összeadni az egyharmadot az egyhatoddal? Vagy az egyharmadot az egyheteddel? Közös nevezőre kell hozni. Igen. Az egyharmadnak és az egyhetednek a 21-ed a közös nevezője. Az egyharmad az 7-21-ed, az egyheted az pedig 3-21-ed, tehát összesen 10-21-ed az egyharmadnak és az egyhetednek az összege. Persze, aki jó fejszámoló, az lehet, hogy fejben is össze tudja adni az egyharmadot, egyheteddel, és rögtön mondja, hogy 10-21-ed. De akkor is ki kell mondani a végén, hogy az 21-edben értendő az a 10. Mert különben nincs értelme. Nem lehet összeadni az egyharmadot az egyheteddel addig, ameddig a közös nevezőt meg nem találtuk. Pál apostol mindig így kezd. Akar valami közös nevezőt találni az emberekkel, amiben egyetértenek, amiben azonosak, és utána tud elkezdeni beszélni arról, amit ő megismert és felfedezett. Ennek a legjobb bizonyítéka, vagy a legszembetűnőbb történet, amikor Athénba ér Pál, és az aténi embereknek a helyi piac téren megpróbálja bemutatni az ő hitét. Athénban rengeteg bálvány szobor van, rengeteg istent imádnak, és talált Pál apostol egy olyan istent, aminek az volt írva a szobrára, hogy az ismeretlen isten szobra, vagy oltára. És azt mondja, hogy látom rólatok aténiakról, hogy mód felett vallásos emberek vagytok, mert minden istennek megpróbáltok eleget tenni, minden istennek áldoztok, sőt, még az ismeretlen istennek is van egy áldozóhelyetek, hogy róla sem feledkeztek meg, akiről még nem tudtok, akiről még nem beszélt nektek soha senki. Na, én itt vagyok, Pál, én ismerem azt az ismeretlen istent, és én róla szeretnék nektek beszélni. És ott elkezdi mondani azt, hogy milyen ez az isten, akit ő megismert. Aztán persze végre elmondja, hogy ő az egyedüli isten, nincs más isten, és ez az ismeretlen isten, ez fölötte áll minden egyéb istennek, még Zeusnak a főistennek is. Megkereste a közös nevezőt. Azért, hogy utána el tudjon kezdeni velük beszélni. Mert ha elkezd beszélni a vakvilágba, akkor nem üti meg az inger küszöbét az embereknek, nem kezdik el hallgatni. Vagy ha túl hamar elkezd túl mély dolgokról beszélni, akkor pedig elveszíti a hallgatóságot. Akik inkább elkezdenek mással foglalkozni a pad alatt, vagy kimennek a teremből, vagy egész egyszerűen becsukják a fülüket, a szívük fülét, és nem hallgatják végig. Ha megvan a közös nevező, akkor onnantól kezdve át lehet adni egy üzenetet. Akkor onnantól kezdve be lehet jutni az ő szívébe. Néhány barátom használt egy evangelizációs módszert, aminek egy külföldről fordították le ezt a bibliatanulmányozó anyagot. Az a címe, hogy érdeklődő vagyok. Arról szól ez az anyag, hogy ketten-hárman leülnek egy beszélgetésre. Ez a barátom, aki csinálta, ő mondta, hogy ő egyedül ült le két nem hívő korábbi gimnáziumi osztálytársával. Kinyitottak egy üveg bort, volt valami pogácsa, és beszélgettek. Úgy indult a beszélgetés, hogy ő felvet egy témát. Valamennyire tudták a barátai, hogy itt egy vallási beszélgetésről lesz szó a következő másfél órában. felhozott egy témát, ami látszólag nem kapcsolódott még arról, amihez akartak beszélni, sőt, máshogy kapcsolódott, mint ahogy ők azt elképzelték. Az első téma az, hogy mit gondolsz a korrupt papokról, a korrupt vallási vezetőkről. Nyilvánvalóan itt nem Magyarországról beszélek, pláne nem a Magyarország Baptista Egyházról, nagyon szeretem az egyházi vezetőinket, de lehet, hogy hallottak olyanról más országokban, más korokban, középkor, ahol voltak bizony olyan emberek, akik a vallás nevében bűnöket követtek el, és hiteltelenítették az egyházat sok emberben, leromboltak olyan képeket, ami Istenről volt, vagy éppen negatív Isten képeket építettek föl, és akkor ez a két barátja vehemensen elkezdett érvelni, hogy milyen rossz, hogy vallási vezetők között vannak ilyen komoly bűnök, meg bejött minden, amiket hallottak. És aztán hozott egy történetet a Bibliából, ez a Biblia tanulmányozó anyag, amiben Jézus konfrontálódik korrupt vallási vezetőkkel. Aztán egy másodikat, meg egy harmadikat is, és ki ütközött az a vélemény, hogy Jézus nagyon keményen beszélt az akkori vallási vezetők ellen, akik nem voltak a helyükön, akik megnehezítették azt az utat, hogy az emberek eljuthassanak az Isten ismeretére. És arról szól az egész Biblia tanulmányozó rendszer, hogy olyan embereket közös nevezőre hozzon Jézusra, akik azt gondolják, hogy nincs közös nevezőm Jézusra. Hogy az elején vehemensen érvelsz egy téma mellett, hogy én nekem nagyon nem szimpatikus az, hogy vannak olyan emberek, akik a vallás vezetőként nem megfelelően élnek. És aztán később szembesülsz azzal, hogy Jézus ugyanígy ki van akadva rájuk. És rájössz azzal, hogy te ugyan nem ismered Jézust, és nem szereted, és valami is akarsz róla, de van egy fontos téma, amiben egyetértetek. Aztán a második héten, meg a harmadik héten ugyanúgy egy másik témában közös nevezőre helyeződsz Jézussal együtt. És innentől kezdve lehet gondolkozni azon, hogyha bizonyos helyzetekben Jézus ugyanazt gondolja, mint amit én is mondok, vagy Jézus ugyanazt mondja, mint amit én gondolok, akkor lehet, hogy mégiscsak van igazság abban, amit ő tanít. És el lehet kezdeni ismerkedni ezzel a Jézussal. És a végére van olyan ember, akiről tudom, hogy ennek kapcsán adta át a szívét Jézusnak. Az az intézmény, ahol jelenleg dolgozok, tavaly kezdtem el ott dolgozni, ez egy mozgássérült rehabilitációs központ, gazdasági csoportvezető helyettes vagyok, és mivel a gazdasági csoportnak az összes többi csoport és ellátási formára kapcsolatba kell lennünk, mert átfolynak rajtunk a pénzügyek, illetve a gazdálkodást szemmel kell tartanunk, szép sorban gyakorlatilag az intézmény mind a 120 alkalmazottjával most már valamilyen szinten kapcsolatba kerültem. Nyilván nincs kiírva a névkártyámra, hogy lelkipásztor vagyok. Ennek örülök is, mert nem így ismerkedünk meg. Mert volt már, hogy bemutattak valakinek, egy nem hívő embernek, hogy itt a lelkipásztorom, hát onnantól kezdve meg is fagyott a beszélgetés, mert nem biztos, hogy ő abban a helyzetben volt, hogy neki ez egy pozitív információ. Viszont nagyon sokan így vagyunk egy munkahelyi közegben, hogy megismerkedünk valakivel, aki meglát valamit az életünkből, és egy idő után valami furcsának tűnik bennünk. Vagy különlegesnek, vagy másnak. Vagy egy helyzetbe kiderül rólunk, hogy hívők vagyunk. És akkor neki lehet, hogy lesznek hozzánk kérdései. Egy ilyen eseményt szeretnék veletek megosztani. Nőnapi köszöntésre kért fel az intézmény igazgató helyettese, mert ő neki a minisztériumba be kellett menni. Ez egy állami intézmény, néha vannak ilyen minisztériumi körei a vezetőknek. És én voltam a szerinte legalkalmasabb ember arra, hogy nőnapkor köszöntsem a hölgy kollégákat. És hát mondtam egy kis köszöntést, volt virág előkészítve, meg pogácsa, meg minden. És a végén az egyik hölgy odajött hozzám, és azt mondta, hogy nagyon jól beszéltem. Olyan, mintha tanultam volna valahol, hogy hogy lehet előadni. Én mondtam, hogy hát végső soron végül is tanultam valahol. Mondta, hogy te csak szivatsz engem, ilyet nem lehet tanulni sehol. Mondtam, hát én nem akarok szivatni, tényleg engem erre valahol tanítottak. És mondta, hogy miért, mi vagyok én, hogy hol lehet ilyet tanulni. És mondtam, hogy teológián tanultam, lelkipásztor vagyok egyébként, és hogy tényleg voltak olyan óráink, hogy retorika volt, hogy egymás előtt tartottunk ilyen kis prédikációkat, ahol mondtunk egymásnak kritikákat, hogy miben lehetne változtatni, mi az, ami jó volt, milyen volt az üzenet, milyen volt a kapcsolatfelvétel a hallgatósággal. És akkor kicsit így megakadt, és elkezdtem mondani, hogy ki nagyon nem szimpatikusak a hívők. Mert hogy mennyi olyan embert látott már az életében, mit tudom én, a nagyszüleinek a szomszédja, aki egész életében rosszul bánt a feleségével, meg a gyerekeivel, de ő volt a nagy templomba járó, és hogy neki mennyi ilyen diszonáns képe van hívő emberekről. Hát jó, hát innen szét nyerni egy beszélgetésben. Egyébként vele nem voltam azt megelőzően túlszoros kapcsolatban, párszor munkaügyben beszélgettünk. Jó, hát elkezdtünk beszélgetni, mondtam neki, hogy egyrészt nagyon sajnálom azt, hogy csalódtál emberekben, akik magukat hívőnek mondták. Mert ez neked egy nehézség innentől kezdve, hogy hogy tudsz Istenhez kapcsolódni, hogyha ilyen előtörténet van ebben a helyzetben. Viszont elmondtam neki azt, hogy biztos vagyok benne, hogy Istenben soha nem fogsz csalódni, hogyha egyszer megismerkedsz vele. Emberekben, akik az ő követői, sajnos lehet, hogy csalódunk időnként. Viszont aki éveken át ennyire rendszeresen nem volt jó ember, nem volt a helyzet magaslatán, nem úgy élt, ahogyan azt elvárnánk, de nem ez a jó szó, hogy elvárnánk, hanem ahogy azt Isten kimunkálná a szívünkben, azt mondtam, hogy valószínűleg ő nem volt Istennek egy igaz követője. Valószínűleg egy olyan vallásos ember volt, akinek voltak információi arról, hogy kicsoda Isten, de nem volt személyes kapcsolata Jézussal. Mert ha lenne vele személyes kapcsolata, akkor ő formálná a szívünket. És akkor ezekre a nagyon egyértelmű, nyílt jellemhibákra rámutatna, rátenni a kezét Isten, és elkezdene bennünket ebben formálni, és elkezdene az ő képmására átformálni. És a hívőkről az látszik, hogy ha találkozol velük néhány év múlva, akkor már jobban kiábrázolják Krisztust. És sokkal inkább jó irányba változnak, mint a negatív irányba. És azt mondtam, hogy sajnos valószínűleg ez az ember, akiben te csalódtál, ő nem volt személyes kapcsolatban Istennel. Mondtam, hogy nekem is volt ilyen időszakom, amikor voltak információim Istenről, de nem volt vele személyes kapcsolatom. Amikor nem állt össze az, hogy miről szól ez az egész történet. És azt gondoltam, hogy majd nyugdíjasként visszamegyek a templomba, mert alapvetően ez egy jó dolog, de most jelenleg tinédzserként nem érdekel. Mert nem érzem aktuálisnak, nem érzem időszerűnek, és nem láttam át azt, hogy milyen értékek vannak abban, hogyha az ember jelenkorban Istennel jár. Aztán megismerkedtem Székesfehérváron egy adag fiatallal, a akkori baptista ifinek a csapatával, és azt láttam bennük, hogy hitelesek, hogy amiről beszélnek a bibliaórákon, az ifi alkalmakon, azt meg is élik. Hogy szeretik egymást, segítik egymást, odafigyelnek egymásra, és örömmel járnak a gyülekezetben, és látszik, hogy van egy tartalom az életükben. És nekem ez hiányzott, nekem ez nem volt meg. És amikor meg tudtam hozni a döntést Jézus mellett, hogy szeretném odaszállni neki az életemet, akkor betöltötte a szívemet örömmel, békével, hálával, és elkezdte formálni az én életemet. És elmondtam neki azt, hogy én nem azért vagyok lelkész, nem azért alapítottunk egy gyülekezetet, mert olyan embereket akarunk oda beültetni a padban, akiknek vannak információik Istenről, ami egy könyvben meg van írva, de semmi valóság alapja nincs. Hanem azért, mert megtapasztaltuk azt, hogy Jézus Krisztussal lehetséges egy személyes kapcsolat, ami annyira jó, annyira különleges és pótolhatatlan az emberi életben, hogy ezt szeretnénk átadni. Hogy azért létezik ez a gyülekezet, mert szeretnénk azt, hogy az emberek megismerhessék ennek a kapcsolatnak a lehetőségét. És azt gondolom, hogy Pál apostol is ez motiválta. Minden egyes útján, minden nehézség ellenére, hogy a Jézussal való kapcsolat az működőképes, valóságos és elérhető. Ezt szeretném megismételni. Tehát a Jézussal való kapcsolat működőképes, valóságos és elérhető. Ez, amit Pál apostol tanított mindenhol, hogy Jézus az az Isten, az a Messiás, akit ti vártatok. Ez egy valóságos Isten, akivel lehet kapcsolatban lenni. Elérhető ez a kapcsolat, és működik. Az életedet formálja, és az Istennek a jó terve meg tud majd valósulni a te életedben. Nem azt mondta, hogy akkor nem lesznek problémái, mert hát aki ránézett, az látta, hogy neki is vannak problémái, pont a hite miatt. Einstein is azt mondta, hogy ha valakinek van problémája a matematikával, azt megnyugtatom, nekem nagyobb problémáim vannak a matematikával. Mert ő magasabb szinten művelte a matematikát. Nem lesz attól problémamentes az életünk, mert Istent követjük, hanem csak benne leszünk egy olyan áldás útban, ami felbecsülhetetlen. Visszatérve erre a kolléganőmre, ahogy eljutottunk odáig a beszélgetésbe, hogy szerintem létezik egy személyes kapcsolat Istennel, újra elmondom, hogy nekem előtte nem volt vele kapcsolatom, mert a dietetikus, az élelmezés vezető helyettes, és néha ilyen munkaszervezési dolgok kapcsolatban beszéltünk, akkor odajött hozzám, és így megnyitotta előttem a saját életét, és elkezdett beszélni nekem a legmélyebb fájdalmáról. Még ott abban a beszélgetésben. Mondta azt, hogy figyelj, Áron, 46 éves vagyok, nagyon régóta szeretnénk a férjemmel a kisbabát, nem sikerül. Elkezdtünk örökbefogadás felé menni, 6 éve vagyunk a várólistán, nincs semmi válasz. Nagyon el vagyunk keseredve, nagyon belefáradtunk már ebbe az érzelmi hullámvasútba, hogy mindig úgy kezdjük az évet, hogy na majd idén már nyáron itt fog szaladgálni a fűben a kisgyerek, és nincs válasz. És nem voltam felkészülve teljesen erre a éles váltásra, hogy eddig kifejezte a kritikáit, a támadásait, bár engem személyesen nem támadott, csak a hit felé, és utána pedig azt mondja, hogy te valahogy más hívő vagy, mint a többiek, akkor neked megmerem mondani azt, hogy nekem mi az hívfájdalmam. És amit a történet végén elmeséljek, az nem az én érdemem. Én is imádkoztam érte, gyülekeztünk is imádkozott értük, de az Isten csodája az, hogy július elején jött egy telefonhívás, hogy összekapcsolták őket egy 6 hónapos gyermekkel, aztán 2 hét múlva jogerőre emelkedett az, hogy örökbeadható ez a gyermek, aztán elindult egy 4 hetes ismerkedési folyamat, és augusztus 23-án hazavitték azt a kisfiút, aki most 8 hónapos, és már az ő családjuknak a tagja, és megvalósult az, ami egy ima meghallgatás, egy csoda, egy nagyon különös esemény az ő életükben. Nekem az megadatott ebben a helyzetben, hogy ettől a beszélgetéstől kezdve márciustól júliusig mondjuk havi egyszer, onnantól kezdve meg heti egyszer-kétszer beszélhettem vele arról, hogy éppen hol tartanak ebben az ügyben, éppen mi a nehézség, vagy mik az örömök, ahogy felpörögtek a dolgok, és különleges volt szemmel követni azt, hogy megérkezik egy élet ebbe a családba. És ő azt mondta, hogy mi nem 9 hónapot vártunk egy gyerekre, hanem 6 évet és 8 hónapot, mert nekik ennyi volt, hogy az örökbefogadás elindításától megkaphassák ezt a gyermeket. Nagyon különleges az, ahogy Isten munkálkodik, és én hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek. És ha nem keveredünk bele ott a beszélgetésbe, vagy ha engem nem kérdek meg arra, hogy ott mondjak el egy köszöntést, akkor lehet, hogy nem leszek része ennek a folyamatnak, amiben ők végigmentek. De Isten valamiért helyzetbe hozott. A budaörsi gyülekezetben, ahonnan bennünket kirendeltek a gyülekezet plántálásra, ahol korábban évekig tagok voltunk, ott az egyik vezető, helyzet Tamás nagyon sokszor említette azt, hogy arra kell motiválnunk az embereket, hogy az életterükben, a lakóhelyükön, és leginkább a munkahelyükön tudjanak oszlopai lenni. A Istennek a világító oszlopai, világító tornyai lenni. Mert eltöltünk 8 órát a munkahelyen, nagyon sok családos volt van a budaörsi gyülekezetben is, mondta, hogy elvárjuk a gyülekezettől azt, hogy legyenek itt vasárnap, meg vegyenek részt egy házi csoporton, és legyen még heti egyszer valamilyen szolgálatuk is. De nem köthetünk le még több energiát. Valami kis dolgot tegyenek be a gyülekezetbe, de legyen az is a szívükön, hogy ott, ahol vannak, ott, ahol élnek, ott járjanak nyitott szemmel, és legyenek készek oda menni ahhoz az emberhez, aki észreveszik azt, hogy lelkileg mély ponton van. Szólítsák meg azt, akin azt látják, hogy meg van terhelve. És te is, hogyha azt látod egy munkatársadon, hétfő reggel, vagy kedd reggel, hogy nagyon össze van zuhanva, nagyon meg van terhelve, bátran menj oda hozzá, és mondd azt neki, hogy látom, hogy nehézségeid vannak. Vagy hogy azt látom, hogy meg vagy terhelve. Nincs kedved meginni egy kávét, vagy beszélgetni egyet. És egy ilyen helyzetben, amikor valaki felé támaszt tudunk nyújtani, akkor meg tud nyílni az ő szívük. És egyrészt tudunk nekik segíteni esetleg ebben a helyzetben, mert lehet, hogy tudunk egy külsőként egy olyan tanácsot adni, vagy egyszerűen csak az, hogy meghallgatjuk. Van egy csomó ember a környezetünkben, akinek nincs kinek elmondani a terheit, akit nincs, aki meghallgasson, akivel nem foglalkozik senki lelkileg. És ha mi azok az emberek vagyunk, akik észrevesszük, hogy mi a helyzet, és mondjuk mi bibliai értékekkel tudunk érvelni, és nem a másik kollega mondja azt, hogy igen, válj el attól az embertől, hogy így viselkedik veled, hanem tudjuk segíteni őt abban, hogy az értékek védve legyenek az életében, akkor ez egy szolgálat. Ez világítunk így a környezetünkben. És lehet, hogy később elkezd kérdezni arról, hogy te miért viszonyulsz szeretettel más emberek felé. És akkor elmondod, hogy azért, mert sok szeretet kapok az Istentől, és ezt szeretném továbbadni más emberek felé. És elindul egy közös nevező, közted és az ember között, amiben meg tudod majd mutatni Krisztust. Pál apostolt is ez motiválta, hogy bemutassa Krisztust. Hogy bemutassa azt, hogy ki is Jézus. És azért kész volt arra, hogy kifizesse a tisztulási szertartást ennek a másik négy embernek. Kész volt arra, hogy bemutassa az áldozatot, és a tisztulásának a napjáig még csendben maradjon, és csak utána szólaljon majd fel a gyülekezetben, amikor már a tisztulás napjai lejártak, és újra részt vehet az Isten tiszteleten. Pál apostol az motiválta, hogy megtalálja a közös nevezőt, és onnan kezdve el tudjon mondani valamit abból, amit ő hisz, amit ő megtapasztalt. A korintusi első levél 9-es fejezetében beszél erről Pál, 19-es verstől a 23-asig szeretném felolvasni. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek a szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő. Pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélküli lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Még egyszer szeretném felolvasni 22-es verset. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megnyerjek némelyeket. Tehát azt mondja, hogy ez a kulcs, hogy mindenkinek mindenné legyek, hogy mindenképpen némelyeket megnyerjek. Kilép a komfortzónájából, vállalja azt, hogy ilyen-olyan hírek jutnak majd el róla, és nem úgy marad meg egyes embereknek a fejében, mint a nagy Pál apostol. Ma már igen, ma már ismerjük az egész történetet, ismerjük az ő munkásságait. De megérkezett Jeruzsálembe, és azt mondják a gyülekezet vezetői is, hogy oké, sokáig megtért, de hát miket hallunk rólad? Lehet, hogy ők sem voltak tisztában azzal, hogy mi is történt ott pontosan. Lehet, hogy nem tudták azt, hogy milyen eszközöket használ Pál annak érdekében, hogy megnyerje az embereket. De az is lehet, hogy egyszerűen csak nem voltak a helyzetük magaslatán, és nem tudták felvállalni azt, hogy itt van a Pál, és mi kiállunk amellett, amit ő véghez vitt. Akkor is, hogyha ez nekünk utána később kényelmetlen lesz a gyülekezetben. valószínűleg kényelmesebb volt nekik az, hogy te, Pál, állj be a sorba, és akkor minden rendben lesz. Akkor szép rendben végigmegy az alkalom. Akkor nem történik semmi olyan, ami számunkra kényelmetlenné válhat. Pál apostol görögöknek görög lett, zsidóknak zsidó, azért, hogy némelyeket mindenképp megnyerjem az evangéliumnak, Krisztusnak. Azért, hogy azt, ami őt átformálta, az evangélium, azt minél többekhez elvigye. Hogy minél többek megismerhessék a tiszta evangéliumot. Néhány évvel ezelőtt Fehérvári ifivel a fehérvári zenei napokra kimentünk, fölállítottunk ott egy katonai sátrat, próbáltunk Istenről beszélgetni. Nagyon jó volt, mert az első szeptemberi őszi hétvégén volt ez a zenei fesztivál, ami a fesztivál időszak utolsó jelentős fesztiválja volt az egész országban, úgyhogy Kalocsától kezdve mindenhonnan jöttek oda emberek Székesfehérvárra. Mi is meglepődtünk, hogy milyen sok, és mennyire sok helyről jövő ember volt ott. Debrecen is, vel is találkoztunk. És esett az eső, és hideg volt. Ilyen 15 fok, mint amilyen tegnap volt. És csak mi osztottunk meleg teát. Az összes sátorban hideg sör volt. Sorba álltak a meleg teáért. Ott, ahol mi Jézusra akartunk beszélni. Aztán, amikor éjfélkor elfogyott a lelkesedés, mert akkor már csak az volt, hogy ott, aki a nagy koncertekre akart menni, és az meg már akkor ott volt a koncerten, akkor vittünk a biztonsági őröknek is meleg teát, beszélgettünk velük, és volt, aki azt mondta, hogy nagyon kedvelem, amit csináltok, hogy itt meleg teát hoztak a biztonsági őröknek, nektek fogom adni az 1%-omat, a baptistának fogom adni az 1%-omat. Elindult valami közös nevező. Valami élménye volt, valami pozitív élmény. De olyan emberrel is találkoztunk, aki azt mondta, hogy persze, én is keresztény vagyok, hát itt élek Európában, ez egy keresztény kontinens, itt mindenki keresztény. De szó sincs arról, hogy ő követni Jézust, vagy hogy valaha is a kezében lett volna a Biblia. Sokszor nagyon mélyről kell indulni, amikor hidat akarunk építeni Isten és az emberek között. Sokan nagyon negatív dolgokat tapasztaltak, vagy hallottak Isten embereiről. Sokan teljesen kavarodásban vannak azzal kapcsolatban, miről szól az evangélium. Nagyon sokan belekeverenek más vallásokat abba, amit ők hisznek, és azt mondják, hogy én hívő vagyok, de egyébként járok jogázni, meg természetgyógyászhoz, meg természetgyógyász tanfolyamra akarok menni, de én hívő vagyok. Csak hát azért mindenféle más dolog is érdekel. És ezekkel az emberekkel meg kell találnunk a közös nevezőt. Mert az, hogy te elmondod, hogy Jézus Krisztus az egyedül Isten, ez egy abszolút igazság számodra. De a posztmodern gondolkodásban azt támadja a gondolkodásmód, hogy van egyáltalán abszolút igazság. És van, aki számára nincs abszolút igazság, az relatív, hogy mi az igazság, és te mit fogadsz el. Meg kell találni azt, hogy honnan lehet kiindulni az adott emberhez. Tavaly év folyamán többet foglalkoztam apologetikával, ez hitvédelem, a teológia egyik iránya. Két nagy területe van, az egyik a kulturális apologetika, ami a mai kultúrára próbál kapcsolódásokat keresni a hitünkkel. És itt lehet szó akár arról, hogy humanizmus, ugyanaz már kicsit régebbi történet, vagy a legfrissebbek arról, hogy gender lobby, arról, hogy fogadjuk el a mindenféle szexuális irányultságú embereket, mert a szeretet fontosabb mindennél, de közben, amikor minket mi meg valamit máshogy teszünk, akkor mi meg intoleránsak vagyunk hívők. Hogy tudunk ezekre a kor kihívásaira válaszolni? A másik területe pedig a vallási apologetika, ami pedig arról szól, hogy tudsz egy muszlim hívő, egy buddhista, vagy egy keresztény alapú szekta, például egy mormon, vagy egy Jehova tanúi vallásgyakorló ember felé elmondani azt, hogy miben más, és miben más a hited, és miért igaz az, amiben te hiszel. Ha valakit érdekel ez, és vannak a környezetetekben olyan emberek, akiknek szeretnétek beszélni Istenről, de kérdéseket vetesz föl, hogy hogyan, akkor vallási apologetikáról Szalai Andrásnak van egy nagyon jó könyve, a Más Jézus, Más Lélek, Más Evangélium, de kulturális apologetikáról lehet jó anyagokat keresni. Tamási biztos tud ebben segíteni, hogyha vannak kérdéseitek. Én arra bátorítok benneteket, hogy legyetek hídépítők. Legyetek olyanok, hogy közös nevezőre hozzátok az embereket Istennel, hogy el tudjanak kezdeni innen építkezni. Van, akinek ez nagyon távolról jön, nekem is van egy ismerősöm, aki kifejeztem, miután már egy éve barátok voltunk, hogy sose gondoltam, hogy egy hívő ember ilyen jókat el fog tudni beszélgetni. Mert neki is volt egy csomó minden a batyujában azzal kapcsolatban, hogy nem szeretett templomba járni, vagy nem szerette azt, ami történt ott. De ti Krisztusnak a nagykövetei vagytok. És nem véletlenül vagytok arra a munkahelyre, vagy arra a lakótömbbe helyezve. És nem véletlen az, hogy vannak olyan emberek körülöttetek, akár a családban, akár más helyen, akik bizonyos helyzetekben figyelik az életeteket, vagy kérdéseket tesznek föl. És kérjetek Istennek a bölcsességét és a vezetését ebben, hogy mit mondjatok. Az a feladatotok csak, hogy a komfortzónán átlépve merjetek beszélni, merjetek elkezdeni. Aztán Isten meg fogja adni azt, hogy mit is kell mondani, és ő fogja vezetni ezeket a beszéltéseket. Pál apostoltól pedig legyen jó példa számunkra az, hogy ment előre, nézett a keresztre, nem érdekelte, hogy mi lesz, mik a következmények, hanem ott volt a szívében az a mélyen meggyökerezett elhívás, az a feladatot, hogy az evangéliumot hirdest. Néha voltak jobb időszakok, néha nehezebbek, de mindig arra törekedett, hogy közös nevezőt hozzon létre emberek és Isten között. És tegyük ezt mi is. Szeretnék imádkozni, utána pedig majd egy záró énekkel befejezzük az Isten tiszteletünket. Atyám, én nagyon hálás vagyok neked azért, hogy te egy élő Isten vagy, és a veled való kapcsolat az személyes, működőképes, elérhető és valóságos. És köszönöm neked, Uram, hogy erre a kapcsolatra hívsz el bennünket, és szeretnélek arra kérni, hogy hadd legyünk bátor nagyköveteid ebben a világban, hadd legyünk bátrak abban, hogy odalépünk azokhoz az emberekhez, akiket úgy látunk, hogy meg vannak fáradva, meg vannak terhelve, és tudjunk egy jó szót adni számukra, tudjunk egy bátorítást mondani nekik, vagy tudjunk időt szánni rájuk. És imádkozok azért, hogy segíts nekünk, hogy közös nevezőket találjunk velük. Adj jó ötleteket, adj kreativitást, és szeretném, Uram, a te vezetésedet és bölcsességedet kérni, hogy amikor beszélünk rólad, akár személyesen, akár nagyobb körben, akkor a te szent lelked töltse be ezeket a szavakat, és elevenítse meg, hogy szívből szívbe hatolhassanak ezek, és üzenet legyen, és forgathassák az emberek a szívükben, és hisszük azt, Urunk, hogy a te igéd, amikor elvetjük, akkor nem tér vissza úgy, hogy el ne végezte volna az ő feladatát. És így szeretném a te áldástad kérni minden egyes itt lévőre, a Trinity gyülekezet minden egyes tagjára, hogy amikor megnyitják a te igédet, akkor az hadd tudjon termést hozni a szívükben. És amikor beszélnek a te igédről, amikor magukat hullajtanak, magukat vetnek, akkor az is hadd tudjon szárba szökkenni, hadd tudjon gyümölcsöt hozni más emberek szívében és más emberek életében. És szeretném, Uram, megáldani ezt a gyülekezetet, hogy járjanak a te utadon, tudják elvenni a vezetők a te vezetésedet, és a te irányodba tereljék a gyülekezetet. És szeretnék, Uram, imádkozni azért, hogy bárki belép ezen az ajtón, az hadd tudja érezni azt, hogy te itt vagy, te jelen vagy ebben a gyülekezetben, te egy megismerhető Isten vagy, aki szereted őket. És szeretnék, Uram, imádkozni Debrecenért, azért a városért, azért a régióért, hogy a te evangéliumot terjedjen, és nyitott fülekre és nyitott szívekre találjon itt. Jézus nevében. Amen.